Megcsöndesedünk hálás szívvel, szerető atyánk, aki csapatot tudsz formálni belőlünk, aki úgy küldted Jézust pásztornak, hogy nyájat gyűjtsön, és ebben a nyájgyűjtésben elérkezett személy szerint mindegyikünkhöz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a nyájat eteted, táplálod, hordozod, gondozod, neveled, formálod, és mi ennek a hétnek az élményében átélhettük ezt. Imádkozunk még a befejező mozzanatokat, tedd meg velünk, és köszönjük, hogy nem kell úgy gondolnunk ezekre az órákra, hogy itt befejeződött, hanem veled örökké való életünk van. Áld meg az átmenetet is, segíts nekünk, hogy azzal a békességgel, türelemmel, hűséggel, azzal az örömmel, szeretettel, szelídséggel legyünk kezesek hozzád, és engedjük, hogy formálj, terelges, nyeseges, tisztogas, és így szeretnénk most is igét fölé hajolni. Amen. Az utolsó a sorban a Galáciai Levél 5. részének 22. új fordításon még a 23. versre is átérő lélekgyümölcse sorozatban. A lélekgyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, vagy mértékletesség, vagy önuralom, ahogy az eredeti szó, az enkrateia hangzik a görögben. Ez egyébként a profán görög világnak is kedvelt kifejezése volt. Sokra tartották, akinek önuralma van, akinek önfegyelme van, aki ennek az igénynek megfelelt. Ez egy emberi elvárás volt. Van, akiknek Jézus maga is így tekintett az emberre, hogy vannak, akik így igyekeznek élni, és Pál apostolnál pedig egyenesen szó szerint is hangzik, hogy aki pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető. Ugyanez a szó van itt az 1 Korintus 9.25-ben. Valójában ez a kifejezés arról beszél, hogy önuralmat gyakorol mindenben, étkezésben, indulatai megfékezésében, és lehetne tovább folytatni. Az 1 Korintus 9-nek a vége, a 27. vers azzal fejeződik be, hogy Pál apostol kimondja, hogy megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, használhatatlanná ne legyek. Mert ha nem figyelek a karosszériára, akkor kiüt, akkor nem tudok elmenni oda, ahova mennem kell, nem tudom elvégezni, amit el kell végeznem. Ha azon jár az eszem, hogy valami élvezeti cikkhez kell jutnom, mert különben már megveszek, és mikor lesz már vége, akkor akadályoz abban, hogy én azt az életembe használtan tudjam fölvenni, vagy a szolgálatba úgy tudjak beleállni. Pál ezt kimondta, a Filippi levélben, hogy megtanultam, hogy azokban, amikben vagyok, megelégedett legyek. Ott nem ez a szó van, az önmegtartóztatás, de amikor arról beszél, hogy be vagyok avatva, ismerős vagyok. Filippi 4, ott a vége felé, ugye a 13 előtt van ez, a 13-ban van, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. De előtte azt mondja, hogy ismerős vagyok az éhezéssel és a jóllakással, a bővölködéssel és a szűkölködéssel is. Ott az a jelentésű szó van, hogy be vagyok avatva. Ebbe is be vagyok avatva, abba is. Hogy a körülmények ne üssenek ki. Hogy ne csak ideális helyzetben hozzam a formámat. Emlékszem rá gyerekkoromban, vagy fiatalon, amikor említettem ezt, hogy volt most a futballistákkal a találkozó, és mentünk Bácsalmásra, én ott voltam a felnőtt csapat kapusa 15 évesen, és olyan meglepetés ért, hogy Bácsalmáson döngött föld volt, de mint a beton a kapuba. 5 perc alatt 2 rúgtak kapura, 2 gól. Hát nem mertem elvetődni sem, még az egész olyan volt, mint aki hát nézi ezt az egészet, hogy hát itt most... Mert otthon megszoktam, hogy füves, meg kitaposott, olyan jó homokos, minden volt. Egyszerűen egy új helyzet. És ebben a helyzetben azt mondták, hát most már gyorsan lecseréltek, mert ebből csak ahány perc, vagy ahány rúgás, annyi gól lesz, vagy mi lesz az egészből. Tehát nyilván nekünk is sok mindenhez kell alkalmazkodni, de a Krisztus harcosa. Kicsiben mindnyájan, ugye, harcosai vagyunk ebben a világban, és nyilván nem azt jelenti ez, hogy mindenkinek olyan harcedzetnek, és olyan végtelenül, mint a sivatagi kiképzőbe, ugye a Fülig Jimmyék, meg a többiek, hogy gyerünk, és túlélő túrát is bírni, de értjük ezt, hogy miről beszél az apostol, hogy a körülmények ne okozzanak olyan nagy akadályt. Akadályt okoznak mindnyájunknak sokszor, váratlan helyzetek, amibe kerülünk, olyan emberek, olyan dolgok, amikkel úgy találkozunk, hogy nem a magunk biztos fedezékéből indulunk. Énekben is benne van, a Már kereszten vára vettem kezdetű énekünk 426, abban ott van, hogy nincsen búm, mely könnyet adjon, míg szerelmed van velem, nincs öröm, mely elragadjon, hogyha nem benned lelem. Tehát nyilván van könnyünk, és csak ezt akarja kifejezni, hogy te benned, Uram, nekem még más a sírásom is, meg más az örülésem is. Mert ez a világ szélsőséges. Itt a vagányság, a valami, vagy a ki vagyok én, vagy az élvezetek szélsőségessége, a fontoskodás, a mennyim van és hogy vagyok. Tehát ennek a világnak nem a magatűrtetés, nem az önuralom, nem ez az önmegtartóztatása az alap íze. Testi lelki tekintetben elengedi magát a világ, és mit mondanak a világ fiai? Együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk, idézi Pál apostol, amikor a föltámadásról beszélt. Hogy az Isten gyermeke testi lelki tekintetben is más, mint ezeknek a szélsőségeknek a megélője. Ebben a világban is jeladás az Isten gyermeke. Hogy lehet másként is. Ez nem azt jelenti, hogy akkor, mintha egy síralomvölgybe járnánk, vagy hogy nem szabad kedvesen berendezni azt a lakást, vagy nem szabad Isten ajándékaival élni. Ebben is nincs különbség helyzetekben, meg lehetőségekben, de azért, amikor az Isten gyermeke a leg ebbe vagy abba vagy amabba is, ott valahol valami nem egészen ezt a lenyomatot hordozza. Már nem arra mondom, hogy nem lehet olimpiai bajnok, ha az megtér, és Isten gyermek, ez a leg, legyen is, és mondjuk is, hogy hogy van, de tudjuk azt, hogy ha egy balcóról is szó van, aki Isten gyermeke, és olimpiai bajnok is volt, meg sokszoros világbajnok, de azért meg lehet nézni, hogy nem a leg-leg-leg a forgolódásaiba, hanem sokkal szolidabb. Tehát erről van szó ebben, hogy Isten harcosa, akin a lélek gyümölcsének ez az íze is érik. És jó nekünk ezt figyelni, tudni, szabad, örömmel, fölszabadultan élni Isten ajándékaival, de amiről az ének is beszél, hogy ne ragadjon el. Pál ezt mondta, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de nem adatom semminek az uralma alá. Hogy ne legyek a kezében. Se a hasamnak, se a másik embernek, se a hizelgéseknek, tehát se a, ez se, az se, amaz ne akaszthasson meg, hogy szabadon maradjak én annak a gyermeke, ne befolyásoljon, vagy vigyen le a ösvényről. Úgyhogy ez is nem az első, nem ezzel kezdődik, de ugyanolyan érvényes, mint a többi. Mert az ízek azok átjárják egymást, egy gyümölcsön belül. Teményeidet megszaporítottad rajtunk, Urunk, erről beszéltünk az elmúlt órában is, erről beszél a szívünk, gondolataink, hálánk, köszönjük neked, köszönjük, hogy mindig másként, de mindig a tiédből ajándékozol nekünk, és köszönjük azt, hogy megtöltöd a hetet, és megtöltöd az emberi szívet, hogy most is mindegyikünket kibélelted a te igéiddel, úgy, hogy többet most nem tudunk befogadni. Köszönjük, hogy még ez a befejező szolgálat hangzik, és téged dicsőítünk, hogy te majd kiméred a folytatást is. Áldj meg bennünket, hogy lezárja, összefoglalja a te igéd bennünk, amit itt mondtál nekünk. Amen. Isten igéjét, testvéreim, még egyszer halljuk, a lélek gyümölcse, Galata 5.22, 23. versből, valamint a szeretet himnuszából. Az 1 Korintus 13-at is elolvasom. Galata 5:22. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. A korintusi első levélben, a szeretet himnuszában így szól Isten üzenete hozzánk. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem. Olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni, mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. A lélek gyümölcse a szeretet. Ezzel kezdődik, mert minden ízt áthat. Ez az első. Az 1 Korintus 13-at fölolvastam, és meglepetve látjuk, hogy a lélek gyümölcse benne van. A legtöbb szó szerint is a gerezdekből, de tartalmában mindegyik. És itt egy fontos mondatot hadd idézek, mert a szeretetben Szent Lelke által az ő örök lényét adja, ajándékozza az Isten. A szeretetben Szent Lelke által az ő örök lényét adja, ajándékozza Isten. Mert az Isten szeretet. Azt nem olvasjuk, hogy az Isten hűség, azt olvasjuk, hogy az Isten hűséges. Azt, hogy az Isten jóság, de azt, hogy az Isten jóságos. És sorolhatjuk tovább a gerezdeket, de azt olvassuk, hogy az Isten szeretet. Az ő szeretete mellett semmivé lesz a miénk. És ez nem baj. Sőt, ez az első ahhoz, hogy be tudjuk fogadni az ő szeretetét. Addig is sugárzik ránk. De amíg úgy gondolkozunk, ahogy sokan jó szándékkal mondják, csak még szegény vakok, hogy én szeretem az embereket, jót teszek velük, nem ártottam én senkinek még soha az életbe, igyekeztem mindig jót tenni, Nekem ilyenkor a szelídségnek az ízét kell, hogy érlelje Isten a szívembe, hogy ne fölényeskedjek. Hát ő meggyőződéssel mondja ezt. Hát ő így is hiszi, meg bizonyára sok mindent igyekezett is úgy tenni, nem egy elvetemült valakiről van szó, csak szegény vak még nem lát az Isten világosságában. Egyszer Isten nagyon fölnyitotta a mi szemünket egy fóti evangelizáció. Abban az időben még olyan vörös posztónak számított, hogy a torbágyi közösség vezetője Liza néni református gyülekezetben evangelizációs hetet tartson. Hát én is nagyon lamentáltam, csak sajnáltam volna kihagyni azt a jót, hogy áttelepíthetjük az ige szolgálatokat, nem kell egyenként az embereket Torbágyig elvinni, hogy abból az ízből kapjanak, amit neki adott az Isten. Úgyhogy elég sok minden megelőzte ezt a szívemben is, amíg ez a döntés megszületett, és kölcsönösen megérett a terv. Esperesünknek utólag szóltam, aki egyébként abban az időben az az Esperes volt, akivel egyek voltunk a hitben és mindenben, de azt mondta, hogy olyan jó, hogy nem előre szóltam, mert le kellett volna tiltanom. No, nem is ez a lényeg, csak a körülményeket mondtam el így, hanem megérkezik arra 4 napra, vagy talán 5 napra Liza néni hozzánk. Hozza a szeretett himnuszát, 1 Korintus 13. A faluban már ugye szétszaladt minden, a hírek mennek, hogy na most megfigyeljük, meg a többi, meg hova járkálnak ezek, meg mi van itt, meg hogy van. No, megtelik a templom szépen, a falu népéből, más felekezetből is kíváncsiak is, úgy ahogy vasárnap, úgy volt ott vagy 300 ember egyszerre. Elkezdődött az ige hirdetés, a szeretet himnusza. Mondja, hogy a szeretet türelmes. Azt mondja Liza néni, most mindenki gondolja el azt a személyt, akit a legjobban szeret a Földön. Ha az a párja, ha az a gyermeke, ha akárki, mindegy, ne egy átlag szemét, hanem akire azt mondja, hogy én őt szeretem a legjobban. És akkor most mérjünk. Ugye a szeretet türelmes. Testvér, ahhoz, akit a legjobban szeretsz, voltál-e már türelmetlen? És ezt, hogy elkezdtünk mérni, mire a hét végére értünk. Testvéreim, a padló alatt voltunk. Pedig nem mondott semmi különöset, ugye? Nem dorongott, ti bűnösök, ti utolsók, ti, alja nép, hát hogy képzeltek ti, akik így meg úgy, csak úgy megkérdezgeted bennünket, így, mint ez is volt, hogy hát voltál hozzá türelmetlen? Úgyhogy csak akkor még csak lesütöttük a szemünket, de volt olyan férfi a faluba, fiatal vagy középkorú, aki azt mondta, pedig nem volt ott vasárnaponta az Isten tisztelte, csak úgy kiegyelve. Névnapra kellett volna mennie. Azt mondta, ne haragudjatok, másfél órával később érkezem meg. Mert én még kíváncsi vagyok, hogy mit tud ebből kihozni ez a ige hirdető, annyira érzékelte, hogy nincs mit vitázni. Nem volt, ha valaki azt a kazetta sorozatot meg tudja szerezni, talán megvan még nálunk is a fasorban, de nem vagyok biztos benne. Hát olyan hetet én még nem értem végig, hogy álló helybe az ember lemenjen, odáig, hogy nincs fellebbezni való. Ó, szeretek, én szeretem az ember. Hát ez egyszerűen az, ahogy az Isten világosságot gyújtott, ott ilyen egyszerű kis kérdések alapján, nem voltunk sehol. És nagyon nagy dolog, amikor világosságot gyújt az Isten, olyan szánalmas lesz az ember portékája. Tudjátok, hogy kitakarítjuk a lakást, és besüt, átvilágít a jó erős napsugár. És egyszer csak azt mondja a feleségem, te ide figyelj, hát egyszerűen a konyhában nem lehet létezni. Vagy rolót kell lehúzni, vagy valami, hát én minden olyan koszos, hogy ez valami irgalmatlan. Mert annak a fényénél szánalmas lesz A helyzetünk pedig mennyi minden másképp nézett ki. Emberek között elmegy valahogy, mint mikor ugye a piacra is kiviszik az árut, és akkor a pirosával azért az almát minden nézem, hogy hát ilyen csodás anyagot veszek. Mire hazamegyek, mondom, hát ilyen zöld almákat hoztam össze. Hogy a csodába jött ez ki? Valahogy úgy jött, ugye, hogy emberek közt mi tudunk úgy fordulni, hogy ne a zölddel arra azért egy kicsit, a, mi már úgy pirosodik, vagy úgy tűnik a dolog. De hát amikor az Isten világossága bevilágít úgy, hogy az ember azt mondja, hogy Uram, hát ha te tudnád, hogy én ki vagyok, hát akkor te szóba se állnál vele. És akkor azt mondja Isten, miért? Hát te azt hiszed, hogy látod magad? Te látod valahogy. Én ennél jobban látlak. És éppen ezért állok szóba veled. Mert neked nincs kiutad. Nincs megoldásod. És éppen ezért küldtem az én fiamat, érted? Erre a földre és a keresztre. Nem szórakozásból tettem. Azért, mert más megoldás nincs. Isten nem esik kétségbe attól, hogy kik vagyunk. Attól mi esünk kétségbe, ha kezdjük látni, vagy ugye egy kicsit intenzívebb ez a fényszóró, akkor kezd az ember kapkodni, Isten tisztában van vele. Tudja, hogy por vagyunk, tudja pontosan az egészet. De Isten szeret, és azért küldte Isten az ő fiát erre a világra, hogy éljünk általa. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, köztünk, hogy Isten az ő egyszülött fiát küldte a világra, hogy éljünk általa. Mert az Isten szeretetének a ránk sugárzó oldala az, hogy szükséged van rá. Ne kérdezgesd, miért szeret az Isten? Engem miért is szeret? Ebben van egy kis nagyképűség, kicsit úgy forgatja valaki alázatosan, de azért van benne, hogy mégiscsak azért az Isten bennem talál valami ott, amit a többiben nem, akik ugye a veszendő tömeg, hogy ne kérdezz, miért is szeret az Isten, mert nincs benned, amiért ő neki meg kell, hogy akadjon a szeme rajtad. Már ami a szeretetet vagy, ami azt illeti, hogy az Isten egyszer csak úgy érzi, hogy itt meg kell állnom azért itt. Téged szeret. Nem amit van, vagy amit föl tudsz mutatni. És ez szokatlan nekünk. Hát ez csak az Isten szeretetében van. Buta felnőttek, nem szeretlek, ha így viselkedsz. Nem szeretlek. Akkor hozni kell a formát, hogy szeressen a mama. Vagy azokban a jótételményekben részesüljek, már megint a mama, bocsánat testvérem, vagy a papa, vagy akárki. A mamáktól kérek bocsánatot újra meg újra. Rájár a szám, meg kell tanulni. Tehát, hogy valaki nem valamiért szeret engem, hanem szeret, ez nekünk teljesen új. Mert mindenki a zsebeinket kotorásza, nem? Mindenki valamit le akar szedni rólunk. Hát nem úgy van, jaj, de úgy szeretlek. Hát persze, mert jó vagy hozzám, meg kedves vagy, mert azért csak úgy fordulsz, mert csak nem tudom én mi van. Ugye, a mi szeretetünk az mindig az, hogy mert. Ez ismerős, hogy így is, úgy is. Nem véletlen, hogy az Isten szeretetére ki kellett találni egy szót. A görög nem ismerte ezt a szót. Hát ilyen nincs a világban. Szeretlek, mert szükséged van rá. Egyszerűen ismeretlen volt. Ez az agapé szó, ez egy olyan új szövetségi szó, amit a tartalmában mindenképpen, de még szinte a szavában sem ismert a profán görög. Mert ismerte a filiát, azt a felebaráti szeretetet, amivel egymás iránt vagyunk, ismerte az eroszt, a különböző nemiek egymás iránti szeretetét, szerelmét, ismerte a sztrogét, amelyik szinte egy ilyen vonzódáson alapuló, mindig a másikban, tehát a szeretet tárgyában van valami, ami miatt reagálok, ezzel, hogy szerettem, legalábbis ezt a szót mondom, az Isten szeretetében pedig, az agapéban nem bennem van valami, amiért, hanem ő lát engem, és a szeretetével akar fölemelni onnan, ahonnan én soha ki nem kerülnék. Hát micsoda borzasztóság, hogy valaki így leéli az életét, hogy jó vagyok, derék vagyok, vannak ugyan bűnei, mert mindenkinek van, és ezzel a vaksággal átmegy ezen a világon. Valami iszonyat. Isten megvilágít, megmutatja a mi szeretetünknek a lényegét, utána megmutatja az ő szeretetének a lényegét. Utána pedig azt mondja, hogy kell neked. Kell ebből. És akkor az ember még lamentál, nagy a tét. Testvéreim, Isten türelmes, amíg rájössz, hogy neki volt nagy a tét, mert hogy úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Ott kezdődik, hogy veled szóba áll, hogy a keresztet fölállította. Ha neked ezután nagy a tét, akkor kivárja, ameddig megérted, hogy olyan közeledése van hozzád, amire nincs mit mondani. Ha erre az ajánlatra valaki úgy van, hogy gyanús, meg jaj, akkor mi lesz velem, meg nem kell abba úgy belemerülni, meg hogy mint, hát testvéreim, mit mondjon az Isten? És le se sújt rá. De az ő szeretete az ott kezdődött igazán. Azzal lett nyilvánvaló, amikor bemutatja neked, és azt mondja, hogy kell ez a szeretet a számodra. És azt mondja, hogy ez a szeretet soha el nem múlik. Testvéreim, a miénk az mulandó. De az övé nem. Ennek a világnak a nyomorúsága, amit már említettem, hogy mindig a rozsda eszi a vasat. Olyan még nem volt, hogy a vas ette meg a rozsdát. És a rothadás eszi az almát, és nem az alma a rothadást. És ugyanígy a bűn eszi a szeretetet, és nem a szeretet a bűnt. Ne csodálkozzunk, hogy neki indulnak szerelembe, fiatalon, minthogy, és 2-3 év után már ott van, hogy hát elfogyott a szeretetem. Megette a bűn. A másiké. Önző volt velem, ilyen volt, olyan, ez volt, az volt, meg az enyém is. Szétette a köztünk lévő szeretet valóságot, megette a bűn. Mert a bűn eszi a szeretetet, és egyetlen helyen fordult meg ez a törvény. A Jézus keresztjén, mert ott a szeretet ette meg a bűnt. Az Isten szeretete megette a bűnt. Magára vette. Hogy születik a kagyló? Ugye a tenger mélyén bekerül valami porszem, szennyeződés, illetve a drága gyöngy a kagylóba, és könnyezik, vérezik a kagyló, vergődik. És egyszer csak ott a drága gyöngy. Hát mi történt a Jézus keresztjén? A Gecsemáné kertben előző éjszaka Jézus vért verejtékezett, valami rettenetes tusakodás. De megszületett az el nem múló szeretet. Jézus keresztje a forrása. Ide telepítette az Isten a szeretetét erre a földre. És amikor valaki már látja Isten világosságában, hogy nekem nincs ebből nincs. Látom, hogy neki van, és ő adja, és ő vonz. Hát akkor hogy ne mennék oda? És hogy ne mondanám ki, hogy Uram, töltsd meg az én szívemet a te szereteteddel. És csodálatosak ezek az összefüggések, hogy az van a Róma 5:5-be, hogy az Isten szeretete, szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a nekünk adatot Szent Lélek által. Értjük, hogy a lélek hozza be. És ez a kitöltetett, ez a kiönteni, kitölteni. Ugyanaz a szó, mint amikor Jézus fölemeli a kelyhet, és azt mondja, hogy kiontatik, kiérettetek. Kitöltötte Isten Jézus vérét, és ennek árán kitölti az ő szeretetét a mi szívünkbe. És akkor már a lélek gyümölcse kezd érni bennünk. Nagyon világos ennek a rendje, ennek a sorrendje, és az ember szinte itt elnémul, és azt mondja, hogy ezek után megkérdezni, hogy megéri Jézushoz jönni, húzni, vonni kell az embereket Jézus közelébe. Ő várja, hogy rádöbbenj. Mikor én Jézus keresztjéről, kereszthaláláról szóltam egyik gyülekezetben, utána egy asszony odajött, és azt mondta, hogy lelkész úr, ez mérhetetlen igazságtalan, hogy más halljon meg az én bűnömért. És én csak annyit mondtam, hogy asszonyom rájött. Hát hogy a csodában ne lenne igazságtalan? Tud más megoldást? Nem tudok. Akkor minél hamarabb adja oda a szívét és a bűneit és az életét annak, aki meghalt ön helyett is. Azon dolgozik az Isten, hogy boldogítson. És ez csak úgy megy, ha a lélek gyümölcse érik benned. Mert a lélek gyümölcsének az ízei nem másoknak esnek a legjobban, hanem neked, meg neked. Hogy nem kell együtt élnem a keserű magammal, az indulatos magammal, a türelmetlen magammal, és vedd végig az egészet. Hát az pokol, hát ég benned, hát égsz benne, ezzel a pokollal járni, kelni, mint egy kazán lenne bennem, amelyikben a hulladék anyag ég, és én ennek a kazánnak a hordozója vagyok. Hát nekem a legjobb, ha oda tárhatom a szívem mindenestül az Úr elé. És ő adhat abból a másik üzemanyagból. És kiderül, hogy más tűz ég. Nem a pokol tüze rág, emész téged, és körülötted a többire is kiokádok sokszor, vagy kisugárzik, hanem egy másik tűz van benned. Hát ez a tűz boldogít, ez a tűz tesz szabaddá, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Nem is mondom tovább, csak azt, hogy mindennek Jézus a titka. Valaki régen azt mondta, mikor meg kellett magyaráznia, hogy hogy is van, hogy a jó cselekedeteink, meg a hit, hogy a hitből fakadnak, meg hogy jön ez, és ha nekünk most valaki azt mondja, hogy na akkor a gerezdek hogy is, meg mit, vagy hogy azt mondta azt a példát, bolond az a méhész, amelyiknek kiszökik egy méraj a kaptárából, és akkor egyenként próbálja a méheket összefogdosni, hanem az anyát kell elfognia. Ha az anya megvan és beviszi, az összes többi bemegy. Hát ne az ízek után szaladgálj, hanem Jézus után szaladgálj. Ha Jézus megvan, akkor minden. akkor ezek az ízek is. Tehát nem kell nekünk most valami akadémikus bölcsességgel szépen az ízek anatómiáját és annak a variációit végigvenni. Itt végigvettük, kellett is, de a gyakorlatban most már Jézust a szívedbe. Hát kiontatott a vére, érted? És kiönti ugyanazzal a mozdulattal, a lelke által. Kiönti az ő szerelmét, az ő szeretetét a szívedbe. És egyszer csak már is jobban érzed magad. Hát még a tieid. Hát még a tieid. Úgyhogy áldott legyen Isten, hogy most ebben részesít bennünket az úrvacsorában is, szeretetében, szerelmében. Csöndesedjünk el, és készüljünk is az úrvacsora vételhez. Olvasom a szereztetési igéket. A korintusi első levél 11. részéből a jól ismert mondatokat, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e pohár, amaz új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg majd eljövend. Hirdetve az Úr halálát, hajtsuk meg fejünket imádságra. Köszönjük hálás szívvel, Urunk, a kiontatott, áldott szent véredet, hogy a te véred megtisztít minket minden bűntől. És köszönjük, hogy Isten szerelme a Szentlélek által kitöltetik, kiontatik a szíveinkbe. Olyan nagy változás ez. Kibeszélhetetlen kincs, és olyan nagy dolog, Urunk, hogy a fedezetet te vállaltad mindegyikünkért. Köszönjük, hogy a te igéddel tisztogattál, és szeretnénk mi most megpecsételni mindazt, amit meg is vallottunk neked, vagy megvallunk most is, hogy bocsásd meg sok hűtlenségünket, szeretetlenségünket, indulatosságunkat, gorombaságunkat, és nem soroljuk most a héten, úgy átmostad a szívünket, hogy nem kell bizonygatnod, látjuk, hogy milyen hitvány a mi szeretetünk. És köszönjük neked, hogy odaadhatjuk így magunkat neked. Szeretnénk is az úrvacsora jegyeivel, hogy ezek a látható jegyek is még inkább megpecsételjék, hogy úgy van, ahogy mondod, hogy magadhoz fogadtál, és élni akarsz bennünk. Amen. Valljuk meg a mi hitünket, és mondjuk együtt minden keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.